Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, hamarosan sorsolunk, úgyhogy Zoli majd óvatosan közben elő is készítheti a Random Number Generator-t, de azzal szeretném kezdeni, hogy úgy látszik, hogy ez körülbelül ilyen egy év, egy-két hónap ponta történik meg velünk, hogy ismét majd vágót keresünk, de először is azért azt el kell mondanom, hogy mostani vágónkkal nagyon-nagyon elégedettek vagyunk, és most is ezúton is nagyon köszönjük neked, Zé, az eddigi munkát, és Zé még velünk marad, valószínűleg minimum február végéig, úgyhogy nem kell kapkodnunk, de addig pont az új vágónk az akár be is tudna tanulni, úgyhogy hogyha esetleg kedves hallgató, amúgy is hallgatod a műsorunkat, hogyha nem zavar, hogy mondjuk ennek a meghallgatása kb. Dupla annyi időbe kerül, és meg kell vágnod, és ezért kapsz egy kis pénzt, akkor kérlek jelentkezz, nyilván előnyben, akik amúgy vágóprogramot, vagy legalább videóvágóprogramot már használtak, de egyébként kérlek kedves jelentkezők, hogy velem vegyétek fel a kapcsolatot Facebookon, tehát hogyha rám írtok, akkor onnantól lehet erre az állásra nálunk jelentkezni, és ezzel is segíteni a kis közösségünket. És mielőtt sorsolunk, Zoli, neked bármi hozzáfűzni való esetleg?
Hogy én is természetesen nagyon-nagyon elégedett vagyok Zével, tényleg kiváló munkát végzett, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezt az egy évet. Így alakul ugye az élet, hogy időnként összejönnek dolgok, és egyszerűen nem fér bele minden. Mi is ugye időnként szoktuk ezeket a bizonyos tányérokat így pörgetni, és ahogy majdnem leesik az egyik, aztán picit újra meg kell pörgetni. Na de, ha már pályázati felhívások, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között sok játékos, vagy akár ugye van vezető is, tehát ebből a világból jöttek azért elég sokan a kosárlabda világából, hogy nekem is van egy ilyen személyes pályázati felhívásom, kérésem, és ezt Gáborral megvitattam az adás előtt, ugye, hogy neki is volt már ilyen úgymond szívességkérése az adásban, amikor légkondi szerelőt keresett. Na, nekem régi, nem annyira régi, de mondjuk már ilyen egy-két éves álmom, hogy vegyek magamnak, ugye van egy itthoni kosárpalánkom az udvarba, majd ahhoz lesz egy pálya is, ott még nem tartok. De lényeg az, hogy szeretnék majd vásárolni egy ilyen basketball returner. De egy olyan basketball returner, ami ugye gyakorlatilag ilyen lepattanózó és kosárlabda adogató gép. Van például, nem mondom már nevét, de főleg Amerikában van többféle ilyen márka, és itthon is vannak ilyen gépek, de úgy, hogy egyesületeknél használják őket, és nem igazán vannak elérhetőek, úgymond a piacon. Logikus is, hiszen ennek kb. Nincsen piaca. Ha ennek lenne, vagy valaki csinálni a termékeket a piacra is itthon, szerintem évente lenne körülbelül 2-3 ember, aki megvenné. Na, én lennék az egyik ilyen. Nyilván én már itt a podcast körben volt egy személy, aki úgy volt, hogy tud majd nekem ebben segíteni, de az a két gép az már ugye nincs meg, ahol ez reális lehetett volna. Később egyébként az év második felében az egyik ilyen nagyobb márka, ami főleg Amerikában van, ők elvileg jönnek be Európába, és majd meg lehet venni ezt a készüléket itt Európában is, tehát legkésőbb akkor elvileg ez összejöhet ez a dolog, de ha bárki bármi ilyet tud, aki itthon ezzel foglalkozik, és valószínűleg ez olyan személy lesz, aki ugye külföldre hozza be ezeket, és valószínűleg valamilyen klub kötődése lesz, akkor ne habozzatok írni nekünk, vagy nekem akár Facebookon, és nagyon-nagyon köszönöm előre is, hogyha bárki tud ezzel kapcsolatban segíteni. Ugyanitt ugye keresünk burkolót is, na mindegy, ezt inkább nem. Elég lesz egyelőre a basketball-isztelni, köszönöm.
Na igen, akkor viszont Zoli, arra kérnélek, hogy készítsd elő a Random Number Generator-t, és én pedig mindjárt mondok neked egy pontos számot,
Na, meg is történt.
Okay. Ha már így munkálatok, hogyha esetleg behallatszik, hogy kint éppen hegesztenek, akkor az nem véletlenül van, csak ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, úgyhogy kedves hallgatók, ezt most nézzétek el nekem. Illetve, Zoli, 322-en vagyunk jelen pillanatban.
320. Jó, minimum 1, maximum 322, nincs csalás, nincs számítás, 321, klikk. 217-es számú versenyzőnk nyert, és hál' Istennek legalább ugye nem kell megnéznem az NBA számot, mert ilyen messz száma senkinek nem volt.
A győztesünk pedig nem más, mint Rácz Tamás, aki a Patreon új felületén pont nem mutatja most már, hogy mikor csatlakozott, pedig ez olyan értékes információ szokott lenni, de már jó ideje velünk van, az egészen bizonyos. Szerintem 2019 vagy 20, de Tamás, ezt is írd meg kérlek nekem, és vedd fel velem a kapcsolatot Facebookon, és akkor beszélünk a nyereményedről, és gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy támogatsz minket.
Én is szívből gratulálok neked.
Most pedig akkor nekiesünk a másik olyan dolognak, amivel meg tudjuk köszönni, hogy ennyien támogattok minket, ez pedig a Patreon postaláda, ez szinte biztosan dupla adás lesz, így is készülünk, úgyhogy legalább ráérősen kifejthetjük a kérdéseitekre a választ. Hogyha valaki esetleg kimaradt volna, akkor kérem, hogy azt jelezze, és természetesen, amikor leáll a flex, akkor a háttérben elkezdik nyírni a füvet, konkrétan azon a téren, ami itt van az ablakom előtt, úgyhogy hát ezzel nem tudok mit csinálni.
Neked van ott, legalább azon a téren van kosárlabda palánk? Nincs.
Nincs, viszont van egy bálna, és ez nem vicc, hanem tényleg van egy ilyen kialakított mindenféle állat, ilyen játszótér, és az egyik az egy bálna, és mivel én nagy bálna rajongó vagyok, igen, azért az nem semmi, hogy lehet, hogy Budapest egyetlen olyan helyére költöztem, ahol ténylegesen van egy bálna. Na mindegy, ezt csak úgy megjegyzem, és akkor kérlek, Zoli, hogy olvasd fel első kérdésünket.
Azt tudod, hogy ez alapján bárki könnyen beazonosíthat, és hogyha szerencsére ez nem az a biznisz, ahol ilyen őrült rajongókkal kell megküzdeni. Szerencsére vagy nagy sajnálatunkra.
Ez nem óriási tudom, quest lenne amúgy, tehát azért nem olyan könnyű nem szerintem könnyű. Egy ilyen kis műbánát beazonosítani, meg azért biztos túloztam, mert tuti, hogy van még máshol is. Na jó, akkor kedves hallgatók, lehet a bálnákat is jelezni, gyűjteni, és Zoli, kérlek, hogy az első kérdésünket olvasd fel nekünk.
Ignác kérdése. Patron postaládába küldeném a következő kérdésem, és be is küldted. Itt láthatok már olyan statisztikát, ami megmutatja, hogy Zion Williamson a mezőnykosorának hány százalékát szerzi a palánkról? Glass, ugye itt leírja. A Cleaning the Glass egyébként, ami ilyen No Man's No Man forrás lehetne, de ott se találtam meg erről semmi infót, ha már így elspoilerezhetem. Körülbelül csak a büntetői és a zsákolós kosarai nem érintik a palánkot. Nem találtam semmilyen ilyen statisztikát, viszont gyorsan megnéztem az utolsó 5 Zion highlightot, és azért van neki egy ilyen beseggelős, ilyen horogdobás, amikor nem használja a palánkot, de abban szinte biztosan igazad van, és ez alapján, az 5 meccses minta alapján, aminek megnéztem ugye az összes kosarát, hogy Zionnál többet valószínűleg senki nem használja a palánkot a ligában. Ugye nyilván ez abból is logikusan fakad, hogy neki van talán a legtöbb festék kísérlete, alulméretezett, viszont hatalmas nagy teste van, tehát arrébb tudja lökni a játékosokat, és ugye ez összefüggésben van azzal is, hogy hol jut jó helyzetekben, nyilván nagyon-nagyon közel, arrébb tudja lökni az ellenfelet, viszont ugye ilyenkor sokszor azért nagyon hosszú erőcsatárok vagy centerek ellen kell befejezni, de tök logikus, hogy használja a palánkot, ami ugye egy jó ilyen védvár ilyenkor a játékosoknak. Nagyon sokszor lehet jó szögben használni a gyűrűt és magát a palánkot is arra, hogy ne tudjanak leblokkolni. És Zion ebben nagyon-nagyon jó, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, így megnézve ezeket a meccseket is, meg ugye ismerve azért a játékát, láttuk azért már őt pár száz meccsen, szinte biztos vagyok benne, igen, hogy neki van a legtöbb palánkos kosár az NBA-ben.
Egyértelmű, hogy egy nagyon jó jelölt erre, de én se találtam statisztikát, ugye Cleaning the Glass, StatMuse, mindent próbáltam. Hogyha esetleg kedves hallgatók valaki ismeri ilyet, akkor ezt mi is szívesen fogadjuk. Illetőleg ugye Zionnak a mennyiség is ott van, tehát hogy amennyit ő befejez a palánk körül, gyűrű körül, és ugye ennek nyilván legalább a 60%-a valószínűleg palánkos, úgyhogy igen, elég gyanús a dolog. Menjünk tovább akkor a második kérdésünkre, ezt pedig Adrián küldte nekünk. Következő Patreon postaládába szeretnék egy kérdést feltenni. A korai MVP listás adásotok és az elmúlt évek Jokic Embiid dominanciája elgondolkodtatott, hogy jelenleg az all-time listán hol helyezkedne el nálatok ez a két játékos, illetve mit gondoltok, milyen magasra juthatnak ezek a játékosok a karrierjük végére? Köszi a választ, tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. teljes, ezt kell, hogy mondjam, mert gyakorlatilag Jokicnak az, hogy mennyire nem sérül meg, hogy milyen rohadt jól bírja a gyűrődést, az egy külön dimenziót nyit szerintem. Annak ellenére, hogy nyilván Embiid is már most egy all-time top 40-es játékos, Jokic viszont lehet, hogy már most egy all-time top 25-ös, 20-as, és ugye kérdés az, hogy ki meddig bírja majd ezt, hogyha Embiidnek ez volt az utolsó sérülése és varázsütésre lehoz még 5 nagyon domináns szezont, akkor biztos vagyok benne, hogy ő is a top 20-ba kerül majd a karrierje végére, de azért ugye itt van egy nagy ha. Azt hozzátenném, hogy több olyan játékos is van, aki ilyen brutálisan magas píkkel, mint ami Embiid volt mondjuk tavaly, meg tavaly előtt. Azért ott tud lenni jóval előrébb, annak ellenére, hogy mondjuk a longevity az nem biztos, hogy ott van, tehát tudunk erre több példát. Például ugye Larry Bird úgy top 10-es, hogy nála ez a longevity faktor, ez nem túl jó, és egyeseknél top 5-ös. Én azt gondolom, hogy Embiidnek a maximuma az akár top 15. Joker nem hiszem, hogy top 5-be kerülhet, top 10-be igen, de ez a legjobb eset, tehát ez az, amikor ezt a szintet még 5-6 éven keresztül hozza. Zoli, te hova lövöd be őket?
Nagyjából hasonló, ami én is gondolkodtam, hogy a Jokic jelenlegi helye szerintem olyan 15 és 18 között van, tehát ez a Dirk range gyakorlatilag egyetemen jobb játékos, mint Dirk volt, tehát peak Jokic, hogyha mondjuk a tavalyi volt a peak Jokic, az ha nem is köröket ver, vagy nem több kört ver Dirkre, de legalább egyet. Ugye Dirk-öt ilyen 17-től 22-ig szokták elhelyezni. Jokic ennél már most jobb szerintem, és a holnap szögre akasztaná, akkor is én oda raktam a 16-17. Helyre kb. Ami a max potenciál, az egyértelműen a plafon a top 10-ben van, nyilván a kérdés az, hogy hol. Akire abszolút nincs esélye, én azt mondanám, az ugye három játékos, MJ, LeBron és Karim, tehát a top 3 az teljes mértékben kizárva nála már, én azt gondolom. Ez elsősorban azért, mert tegyük fel, hogy nyer mondjuk 5 bajnoki címet, nyer 4 MVP-t összesen, és mondjuk 3 Finals MVP-t, akkor ugye hasonló, vagy nagyjából közelíteni már ezeknek a játékosoknak az egyéni elismeréseit, meg csapat eredményeit, de az egyértelmű lesz, hogy bár sokat felüldött védekezésben, nem fog felérni, mint 2-way játékos ezeknek a szintjére, tehát azt mondom, hogy ez a 3 kiesett. Magic-et, Bird-öt, Duncan-t, Shaq-et szerintem megfoghatja, tehát én azt mondom, hogy a plafon neki, az abszolút plafon az a 4. hely all time. Ehhez kellene mondjuk még legalább 2 bajnoki cím, és még mondjuk 2 MVP. Tehát ha ő nyer 4 MVP-t, 3 bajnoki címet, és hát az advent statjai egyértelműen sokkal jobbak lesznek, mint a Magic, Bird, Duncan, Shaq quartetnek, akkor már el tudom képzelni azt, hogy valaki 4. helyre rakja őt, de nyilván ehhez tényleg az kell, hogy legalább még minimum 2 bajnoki címet nyerjen, és még 2 MVP-t. Embiid nyilván a sérülékenysége miatt nagyon limitált lehet egy all-time ranglistán. Én azt mondanám, hogy legyen a cél egyelőre az, hogy nyerjen egy bajnoki címet valahogy, és akkor úgymond már ez a Dirk tier az reális lehet, amit ugye Gábor is mondott, hogy ilyen top 20, de mondjuk, ha belegondolok, tehát, hogy ha nyer is ugye egy bajnoki címet, ugyanúgy lesz egy MVP-je, vagy mondjuk lesz 2, ki tudja, tehát hasonló lesz, mint mondjuk Barkley vagy Dirk, vagy mint Barkley, de neki lesz bajnoki címe is, akkor sem biztos, hogy Barkley elé raknám például ebbe az esetben, ha nincs meg az a longevity mellette. Mert ha mondjuk Embiid visszavonul, nem tudom, 32 évesen, vagy ha nem is vonul vissza, és játszik mondjuk 34-35 éves koráig, de az utolsó 4-5 éve az egyszerűen már, tehát árnyéka önmagának, akkor egy all-time ranglistán az nagyon erősen limitálhatja majd. Tehát én azt mondanám, ezeket így bele dobba így a számítógépbe, ami nyilván az én számítógépem, ami ugye tudjuk nem annyira fejlett, főleg a számokról van szó, de azt mondanám, hogy Embiidnek emiatt a várható végső all-time helyezés azt szerintem ilyen 25-28 között van. De nem ez a max potenciálja, az inkább a várható. Jokernél pedig a várható mondjuk ilyen 8. all-time helyezés, ha most így tippelnem kéne.
Igen. Nyilván, tehát itt nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ki mennyire sérülékeny, mert Embiidnél, ha várható szót, azt azzal párosítjuk össze, amit mondtál, hogy ha 32 évesen, 33 évesen megjátszik, akkor az már nem ezen a szinten történik a sérüléseknek köszönhetően, de persze azt kívánjuk, hogy ne így legyen. Következő kérdésünk, az pedig Balástól érkezett. Egyrészt érdekelne a véleményetek arról, hogy mi lehet annak az oka, hogy mostanában enyhi balhé és balhés játékos van, ugye Primo, Miller, Morant, Bridges, a social media miatt ezek a dolgok jobban terjednek, vagy egyáltalán maga a social media biztosít sokkal inkább teret ezeknek a kihágásoknak, mint például Morant esetén. Azt gondolom, hogy itt nagyon egyértelmű a válasz, a social media miatt sokkal többről tudunk. Az, hogy milyen balhék voltak például 80-as, 90-es években, ahhoz képest ezek nem is számítanak extrának. Tehát én azt gondolom, hogy nem, hogy mostanában sok a balhé, hanem összességében valószínűleg kevesebb a balhé, csak sokkal többről tudunk. Ezt nyilván teljes mértékben nem tudom alátámasztani, de már csak elég a általunk fordított Jordan könyv elolvasása is szerintem ahhoz, hogy képbe kerüljünk, hogy milyen hát volumenű és horderejű dolgok történtek például 80-as években. Tehát ott ugye drogfogyasztásba haltak bele játékosok, aktív játékosok. Itt, hogyha Jailbreakers-re gondolunk, ugye egy egészen kiváló adást csinált róla testvérpodcastünk, a One and Dodo, akkor azt láthatjuk, hogy azért ott olyan sztorik voltak, amit most, hát szerintem sokkal többet csámcsognánk, mint azon, hogy Morant pisztolyokkal hadonászik egy Insta live-on. Szóval én azt hiszem, hogy valójában a kérdésed első felére az a válasz, hogy most olyan kevesebb balhé, de most tudunk többről.
Nem kérdés, hogy itt a social media nem igazán faktor ebben. Ha olvastok régi sztorikat, és tényleg, ahogy Gábor mondta, ugye Laláék, One and Dodo erről csinált is már adás, konkrét érákat átbeszéltek. Rengeteg olyan dolog volt régen, ami ma hát olyan szenzáció számba menne, és megtölteni a közösségi média felületeket, videó megosztókat, mindent, hogy hihetetlen. És ugye ezért is mondják például azt, hogy Michael Jordan tényleg, amellett, hogy persze ő a legjobb, annyira tökéletes nekivaló érában is játszott, mert ugye a televízió és rádió miatt már globális megasztárrá tudott válni, tehát a legjobbat is megkapta a mai érából, úgymond. De ugyanakkor még nem volt ugye a közösség média, és a pályafutása nagy részében, vagy lényegesebb részében ugye minimális volt még az internet elérés, bár már volt, de minimális. És ez így megteremtette ezt a tökéletes mítoszt, ahol inkább a pozitív dolgok domináltak, és a negatív az meg úgy elsikadt, pedig nála is volt azért bőven negatívum. Ma teljesen más megítéléssel lenne egy Michael Jordannek, ha ma játszana, mellett nyilván, hogy ugyanúgy zseniális játékosnak tartanánk.
Még annyit tennék hozzá, hogy mondjuk tavaly volt Draymond Green ütése, most egy nagyon friss sztori, ugye egy Isaiah Stewart megütötte Drew Eubanks-et, miközben Drew Eubanks még utcai ruhában sétált be az arénába. Na hát gyakorlatilag voltak olyan időszakok az NBA-be, amikor most már utólag tudjuk, hogy két hetente történt valami hasonló. Tehát igen, most meg éven történik. Nyilván sokkal kontrolláltabb a környezet, százszor jobban odafigyelnek a játékosok az életmódjukra, és ez tényleg nagy többségről el lehet mondani. És nem az van, hogy katonásabb az egész, hanem inkább sportorientáltabb, meg professzionálisabb ilyen szempontból. Tehát amikor az étkezésedre figyelsz, meg hogy eleget aludj, meg hogy hogyan edz és mint edz, akkor mondjuk sokkal kevesebb balhéba fogsz belekeveredni, ez szerintem már önmagában igaz. Na de folytatja Balázs egy nagyon érdekes felvetéssel. Másrészt, ami sokkal jobban érdekel. Hogy lehet az, hogy a végtelenül Peace NBA, az a szervezet, ami tűzzel-vassal írt mindenféle akár nonverbális erőszakot, megtűr olyan játékosokat a ligában, akiket a bíróság elítélt erőszak miatt. Hogyan lehet, hogy erre a csapat nem mondja azt, hogy köszönjük Miles, nem kérünk belőled, ugye? Nyilván Bridges itt egy nagyon érdekes és nagy példa. Hogy lehet, hogy a csapattársak nem közösítenek ki ilyen játékost? Ráadásul mindezt úgy, hogy a Charlotte jó esetben play-in csapat, és nem Bridges jelenti az utolsó építőkockát egy contender csapathoz. De vehetnénk Morant esetét, akinek Bridgeshez képest jóval nagyobb a követő tábora, és az NBA-t nem zavarja, hogy több mint 1 millió gyermek azt látja Instán, hogy most az a menő, hogy fegyverrel pózolunk. És hogy ez hogy fér bele? És hogy kap egy 25 meccses eltiltást visszaesőként? Hát ezt, Balázs, ezt nem hiszem, hogy jól látod, mert a 25 meccses eltiltás az nagyon nagynak számít. Tehát, hogy csak erre most gyorsan külön reagálva, az egy elmúlt 10 évben gyakorlatilag szerintem csak tiltott anyagért adtak ilyen szintű eltiltásokat, tehát ez nagynak számít. Nekem annyira álszentté teszi az erőszak ellenességét a ligának, főleg az figyelembe véve, hogy fentiekhez képest egy sokkal jelentéktelen kvázi zsidózás miatt. Leonardnak még nincs visszaút a ligába, mert az ő skillsetje nem olyan erős. Hát, ugye, itt nagyon sok dolgot lehetne mondani. Elkezdem én, de aztán majd folytasz, Zoli. Először is én azt gondolom, hogy pont az, hogy egy társadalomban is, úgy a ligában is, tehát ez egy kis mini társadalom, hogyha hozol olyan szabályokat, ami az erőszakot így elítéli, és nem bátorítja, és szigorít, stb., akkor összességében kevesebb lesz az erőszakos cselekmény, ezt várod tőle. Az NBA is ezt várja, és ez megtörtént. Tehát akkor most miért kellene itt eljátszani a Spártát, ahol minden kihágásért levágják a kezedet, vagy mondjuk egy olyan ilyen tirannoszi uralmat, ahol nincs második esély. Tehát én az NBA részéről abszolút értem azt, hogy attól még, hogy ők próbálnak ez ellen fellépni, attól még nem szeretnék egy fél életre elmeszelni, vagy fél karrierre azt a játékost, aki mégis elkövet egy kihágást. És nyilvánvaló, hogy Morent egy elég súlyos büntetést kapott, van, aki szerint ez se elég súlyos, oké, ezt megértem, de egyébként nem csinálhatja azt a liga, hogy olyan példákat állít fel, ami alapján a végén már valaki rosszul néz a bíróra, az is három meccs lesz, tehát nem mehetünk el ebbe az irányba, ezt azért így jó lenne mindenkinek, aki ilyenkor hőbörög, az eszébe vésni, hogy az arányosság elvét meg kell tartani. És még egy dolgot mondanék, ami Leonard zsidózásával kapcsolatos, hogy ugye egyáltalán nem gondolom azt, hogy Leonard ne lett volna már fél lábbal kint a ligából. Ettől függetlenül ez például ugye egy olyan téma, amit nem az NBA fúj fel, hanem a média. Ezt tipikusan a média fújja fel, és nyilván ne beszéljünk így, tehát Leonard ezerszer elmondta, hogy egy hülye szót használt, amit egyáltalán nem gondolt bele, és ami azt illeti utána elment zsidó közösségekbe, én legalábbis abszolút elhittem neki, hogy ő neki ez csak gyerekkorában benne maradt a szótárába, de hát valaki meg mondjuk nem hiszi el, azt is megértem. Mindegy, a lényeg az, hogy ő neki nem biztos, hogy ezért nincs visszaút az NBA-be, ezt nem tudhatjuk biztosan, de ha ezért, akkor azt nem hiszem, hogy Adam Silver felhívta a csapatokat, hanem sokkal inkább a csapatok nem akarják bevállalni azt, hogy a médiában az jelenjen meg róluk, hogy egy ilyen játékos támogatnak. Na most ugye Kyrie Irvingnél viszont ott fellépett a liga. Nagyon keményen, és szerintem ez azért is van, mert Kyrie Irvingnél egyértelmű, hogy ő magától nem fog kikopni a ligából, mert olyan jó. És ezért aztán, hát az is egy nagyjából példátlan büntetés volt, úgymond, hogy valami nem tudom hány dolgot, Zoli, emlékszel? 6 vagy 7 vagy 8 volt egy ilyen hosszú lista, hogy mi az, amit ki kell pipálnia, hogy egyáltalán visszatérhessen, és azelőtt vissza se térhetett. Én azt gondolom, hogy Leonard ezeket már rég kipipálta, és hogyha tényleg ezért nem engedik vissza őt a ligába, akkor az inkább azért van, mert nem szeretnék felvállalni a média előtt, vagy a köznyilvánosság előtt azt, hogy Leonardot visszafogadják, de valójában inkább arról van szó, hogy neki nem annyira van meg a helye ebben a ligában, és ez a kis, hogy is mondjam csak, táska, amit magára vett ezzel, az már pont elég volt, hogy ne vele próbálkozzanak.
Igen, itt két dolog van, az egyik nagyon fontos szerintem, hogy az NBA jelenlegi megítélése szerint, és ezt több példán keresztül látjuk, a rasszizmus és vagy xenofóbia a súlyosabb vétség, mint az olyan családon belüli erőszak, vagy egyéb erőszakos bűncselekmény, vagy cselekmény, ami nem okoz maradandó egészségkárosodást, vagy nem lesz ugye végzetes következménye. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki megölne, vagy megnyomorít valakit, ő lifetime bent kapna, ez nem kérdés. Viszont az ilyen esetek tényleg kevésbé esnek súlyos besorolás alá jelenleg, amikor ugye nem történik nagyon súlyos fizikai sérülés, és vagy ugye halál, vagy valamilyen egyéb következmény, mint ez a rasszista dolog, és ezt láttuk ugye Donald Sterlingnél is. És ha már Donald Sterling, az NBA-nek két cikkeje van erre, két jogi lehetősége, a nyelvezetben nem elrejtve, hanem ugye listázva. Az egyik ez a 6-os cikke, ami azt mondja ki, hogyha bármilyen játékos bűnösnek találtatik, vagy ő maga bevallja, beismeri a bűnösségét egy erőszakos cselekménybe, az azonnali, most már minimum 10 meccses eltiltással jár. Egyébként a 2011-es CBA előtt ez 7 meccs volt. Még így lehetett például az, hogy Meta World Peace először ugye 7 mérkőzés kapott, amikor egy ilyen misdemeanor, az is ugye domestic violence, tehát családon belüli erőszak ügye volt. Azóta egyébként Darren Collison kapott 8 meccset, amikor ő ugye bűnösnek vallotta magát, szintén egy ilyen családon belüli erőszak ügyben. Viszont nem ez a cikke az, ami lehetővé teszi Silvernek, hogy akár sokkal hosszabb, vagy örökre szóló eltiltást osszon ki játékosoknak, hanem ez a 35-ös cikkely, amit ugye Donald Sterlingnél is használt ő is a liga, ami gyakorlatilag egy, úgy van a nyelvezete, hogy bármilyen misconduct magyarul. Tehát amire az NBA azt mondja, hogy nem összeegyeztethető az ő ligájukkal, az a tevékenység, vagy viselkedés, vagy ügy, vagy bármi, amit egy játékos vagy akár egy tulaj folytat, akkor ő előhúzhatja ezt a dolgot. És itt van még egy nagyon fontos része szerintem ennek. Most képzeljük el azt, tehát hogy ugye nagyon jogos a kérdés, hogy miért nem tiltják el örök életre Miles Bridges. Szerintem a legfőbb oka ennek az, hogy oké, eltiltom most Miles Bridges, mert megverte a feleségét. Mi van, ha holnap Kevin Durant csinálja ezt, vagy Devin Booker, vagy Luka Doncic, vagy Nikola Jokic? Mert akkor rohadt nagy bajban vagy, ugyanis el kell tiltanod a cash cow-t, aki hozza neked a pénzt teljes pályafutására gyakorlatilag. És szerintem ez a legnagyobb oka annak, amiért családon belüli erőszak miatt nem száműznek a ligából örökre játékosokat. Hogyha egy sztárt csinálna meg holnap után, két hét múlva, akkor őt is ki kéne rakni a ligából.
Én nem mondanám, hogy ez a legnagyobb oka, de ez is az egyik oka. az mindenképpen fontos, és ezt szerintem tényleg mindenkinek meg kell értenie, hogy itt az arányosság az nem csak valami misztikus, nem tudom én, szó, amit betartunk, mert jól hangzik, hanem az a baj vele, hogy ha ez egész életre szóló eltiltás, akkor gyakorlatilag kizárod bizonyos dolgoknál, ami nyilván indokolható lenne, de kizárod bizonyos dolgoknál a második esélyt, és ugye azért...
És azt mondod ezzel, hogy a rehabilitáció mint olyan nem létezik, és nem érdekel.
Igen,
és
tehát ennek van egy ilyen társadalmi üzenete is, és van egy másik üzenete is egyébként, hogy akkor te válogatod ki azt, és ez ugye az Egyesült Államokban vagyunk, ami a szólásszabadság hazája, hogy te válogatod ki azt, hogy majd mi az, ami olyan, ami neked most pont érzékenyebb, és akkor az egész karrierjére eltiltott. Szóval, hogy ezekkel azért óvatosan kell bánni. Amivel nem kell óvatosan bánni, az a dopping. Az nyilvánvaló, és ha valamiben álszent az NBA, akkor ebben az. Tehát, hogy ha igazán álszentséget keresünk, akkor szerintem mit kéne keresgélni. Én azt hiszem, hogy Miles Bridgesnek szívem szerint még több eltiltást adtam volna. Tehát én, hogyha most az érzelmeimre hallgatok, engem ez a téma nagyon zavar, én nagyon ellene vagyok, abszolút megértettem volna egy nagyobb eltiltást. De ugyanakkor vannak más elvek is, és a társadalomban is vannak más elvek, és nem kéne, hogy eljussunk oda, hogy aki lop, annak levágják a kezét, annak ellenére, hogyha tőlem lop, akkor legszívesebben levágnám a kezét. Na, ezen a példán keresztül tudom elmondani, hogy miért fontos az arányosság.
Igen, és még egy dolog ezzel kapcsolatban, ugye arra is rákérdezett Balázs, hogy a csapattársai miért nem közösítik ki. Ez szerintem, nem akarom azt mondani, hogy ez egy naív kérdés, kérek ne, hogy félreértsd, de hogy azt kell szerintem itt tudni, hogy a csapattársak legalábbis kollektíve soha nem fognak kiközösíteni egy családon belüli erőszakot elkövető játékos társat, szerintem. Jól van ez így, nyilván nincs, de ez egy olyan több összetevős dolog, aminek talán a legfontosabb része, hogy mire egy NBA játékos eljut az NBA-be, magáévá kell tenni egy ilyen egyedül a világ ellen mentalitást. Tehát olyan szintű munkamennyiséget és minőséget kell ezeknek a srácoknak belerakni gyakorlatilag a testükbe, a karrierjükbe az egyetlen végcél érdekében, és ez a végcél nem az, hogy te bajnoki címet akarsz nyerni, nem. Ezek a srácok 15-19 éves korukban azért akarnak a ligába kerülni, hogy megkapják a nagy pénzt, hogy az egész életükre gyakorlatilag bebiztosítsák magukat. És van egy ilyen közös kapocs bennük, és van ugye erre egy nagyon jó magyar mondás, hogy védeni a mundér becsületét. Na ez rohadtul igaz az NBA játékosok is egyébként. Ezért van az, hogy akárki akármit csinál, és akármilyen eltiltást ad a játékosnak az NBA, a játékos szakszervezet azt minden esetben gyakorlatilag azonnal megfellebbezi. És nyilván nagyon remélem, hogy soha nem fog történni egy olyan eset, amikor valami haláleset lesz majd a következmény, de még azt is látom képzelni, hogy automatikusan azt is azonnal megfellebbeznék, ha valakit eltiltanának egy játékos mondjuk egy teljes szezonra, mert ez igazából a játékos szervezetnek a dolga, hogy minden téren, minden szempontból védje a játékosait, és van egy ilyen mentalitása tényleges NBA játékosok között is, akik a pályán vannak egymással szemben is, mert ebben ők mind együtt vannak, hogy a keresőképesség. Van erre ugye kint egy mondás, hogy van pár dolog, amit nem csinálhatsz meg Amerikában, és az egyik és legfontosabb ebből az, hogy nem veheted el egy embernek, egy férfinak a kenyerét. Ugye úgy van ez a mondás, egy férfi kenyerét. Na ez az NBA-ben ez rohadtul igaz. Tehát például az is ugye vannak a szerződésekben ezek a nagyon fura ilyen kitételek időnként, hogy ennek vagy annak kell történni. Na most olyan baromságok is vannak időnként, és senki meg se kérdőjelezi azt például, amikor egy játékos az utolsó 3-4 hétben, nem emlékszem a nevére, ugye a Blazers-be játszott, nem dobott rá triplát, hogy meglegyen az a plusz $500,000.
Ez nem Mohawk lesz volt?
Mohawk lesz volt, így van. És senki meg se kérdezte. Tehát nem, hogy a játékosok nem kérdőjelezték meg, az edző se. Mert ennyire ez a legfontosabb, és tudják, hogy ez benne van a tényleg a kultúrában, mindenben, ami az NBA-t körül lengi, hogy egy játékosnak meg kell adnod a lehetőséget arra, hogy ő keresni tudjon. És ezért is védi így gyakorlatilag ilyen oroszlánként a játékosait, a játékos szakszervezet, és ez tényleg minden, szinte mindent felülír.
És azt még el kell mondanom, hogyha mondjuk Miles Bridges még egyszer egy ilyen ügybe keveredik, akkor valószínűleg egész életre szóló eltiltást kap, és a liga úgy is bevállalná, hogyha tudná, hogy utána mit tudom én, Zion Williamson is kétszer egymás után egy ilyenbe keveredik, és Zion Williamsont is eltiltaná kétszer, tehát nem arról van szó azért, hogy végtelenségig lehet ezt húzni, de azért egy újrakezdési esélyt egy komoly eltiltás mellett igenis kapnak a játékosok, és nincs ez így rosszul.
Igen, bizonyos szempontból nincs rosszul, bizonyos szempontból meg egyet egyetértek azzal, hogy el kéne tiltani egy életre. Szóval ez ilyen kettős dolog.
Most morálisan én is, ha nem is tudom, nem is egy életre, de azért itt nem tudom, két szezonra minimum. Tehát, hogyha belegondolsz abba, hogy közben meg O.J. Mayo túltolt valamilyen cuccot, és ezért két éves eltiltást kapott. Igen. Szóval azt érezzük, hogy ez viszont nem arányos, csak hát az NBA-nek a sport közeli dolgokban van teljesen egyértelmű határhúzási lehetősége. Tehát a dopping ilyen, a tiltott szerek, azok mind ilyenek, mert hogy ez elsősorban egy sportliga.
Így van.
Zoli, akkor kérlek, hogy olvasd fel a következő kérdésünket.
Következő kérdés, Dávid küldte. Sziasztok, én médiastresszel kezdem, máshogy amúgy se lehetne. Minap írtam Gábornak egy kérdéssel kapcsolatban, amit igazából meg is válaszolt. A kérdés a következő volt. Az overreaction-ben elhangzottakból kiindulva, hogyan változott a liga játéka kinézete, mik és hogyan voltak, lehettek szempontok a csapatoknál, korszakos építkezések, baklövések, stb. Persze, mint mondtam, megkaptam a választ, de korábban is gondolkodtam ezen, hogy nincs a tervben nálatok egy-egy néhai archív kibeszélő adás, az előbb említett tematika kapcsán csak részletesebben. Mivel én úgymond kezdő, nem időben, de mélységben, motoros vagyok, az NBA-ben vagy a kosárlabda világában, ember titeket 2020 március óta stabilan hallgatlak, és ennyi idő után megkésve, bár törve nem, kezdtelek el titeket Patreonon támogatni, nagyon-nagyon köszönjük. Hisz mennyi mindent költ az ember, és pont titeket ne támogatnék, akiktől sokat tanulhat az ember, köszi, hogy vagytok. Üdítően hangzik, hogy minden pod elején Zoli megköszöni, hogy ott lehet. Hát, örülök, hogy tetszik ez a most már valóban ilyen szállóigévé váló dolog, amit másolnak is a többiek. Én tényleg mindig boldog vagyok, amikor felveszünk egy podcastet, vagy szinte mindig, azért nagyon ritka kivételek vannak. Bár szeretem a munkámat, de nyilván melós is, amikor egy kicsit kiszakadhat az ember egy-egy órára így napközben, ami ugye szintén tök jó, mert Gábor is és én is ugye erről is beszéltünk, mert rugalmasak tudunk lenni általában a munkabeosztásunkban, akkor így jó egy kicsit kiszakadni, és akkor így beszélgetni az NBA témájáról. Viszont a kérdésed, Dávid, az egy, hát nagyon összetett, de hogy nincs nagyon konkrét kérdés, hanem úgy kb. Beszélgethetnénk erről 3 órát, nem tudom, mit gondolsz, Gábor.
Igen, tehát, hogy ugye az, hogy mikor, hogyan nézett ki az NBA, mik voltak az ilyen építkezési modellek, az egy rohadt érdekes téma, és igazából lehet, hogy feldolgozhatjuk, de az is lehet, hogy majd van endodó adás lesz ebből egyszer, és akkor nem tudom, én bekéreckedünk, lehet, hogy egy ilyen nagy közöset csinálunk, de az biztos, hogy ugye ezek az építkezési modellek azért érdekesek, mert valahogy tükrözik a ligát éppen aktuálisan, és a legérdekesebb, mégsem az, pedig persze ez a legfontosabb, hogy ki az, aki meg tudja találni azt a receptet, amivel bajnok lesz, hanem az, hogy hogy reagálnak utána a csapatok, és hogy milyen gyorsan. Mert azt láthatjuk, hogy ugye Copycat League, és az is elképesztő, ahogy mostanában például egy Dallas most magasított. Azt nézzük meg, hogy mennyi tömeget hoztak be ez alatt a trade deadline alatt, mert nagyon egyértelműen látszott az előző playoffban, hogy most a mozgékony, magas emberek világában gyakorlatilag visszatér, ha nem is a 2,20 méter tohonya centerek világa, de hogy a big man és a big man, vagyis hogy a magas emberek visszatérnek a ligába, és az, hogy egyre több csapatnál látunk kvázi inkább magas ember négyest. Az 2010-es évek pont az ellenkezőjéről szólt, a Warriors és a Draymond Green centerben jelenség, és hogy azzal mennyire nem lehetett mit kezdeni, csak hogyha te is valamilyen small ballba lementél, vagy max egy magas ember tartottál fönn ugye a pályán, az teljes mértékben átírta a ligát, és most pedig egy másik irányba haladunk már megint, és ennek ugye a bajnokcsapatokon is abszolút látszik a lenyomata az elmúlt évek bajnokcsapatain, akik egészen elképesztő fizikálitást és méretet tudtak pályára vinni. Ez alól egyébként vicces módon pont a 2022-es Warriors volt a kivétel, de ugye náluk is az volt, hogy Wiggins elkezdett támadó pattanózni, hogy elkezdték védeni a gyűrűt, tehát azért minden olyan dolgot bevetettek, amivel ki tudják védeni azt, hogy az ellenfél nagyobb mérete domináljon. De ez nem olyan könnyű, és hogy csak egyetlen egy dolgot mondjak, most például ugye ezt érdemes figyelni, hogy a csapatok azok megint nem a smallból felemennek, a Clippers az iskola példája ennek. Hogy elmentek a smallboltól, és most már folyamatosan van center a pályán, és igazából 3 bevethető centerük van.
Nagyon összefoglaltál sok mindent. Én is kigyűjtöttem, tényleg csak így úgymond kivonatosítva az érákat, hogy egyáltalán hány különböző éráról beszélgethetnénk, és ezek az érák, és majd erről tényleg csináltunk egy 3 órás adást is akár. Az érák, amiket így érdemes szerintem megkülönböztetni, ugye 47 és 56 között ez a pre-Russell, tehát Russell előtti éra, utána 57-től 67-ig az a 10 év, 68-tól 79-ig, 80-tól 92-ig, 93-tól 2003-ig, 2004-től 2013-ig, és ugye a 2014-től induló legújabb modern éremben benne vagyunk, és pár szót mondjunk ezek ezekről az érákról. Csak a fontosabb dolgokat kiemelve, a Russell előtti éra ugye még az a liga volt, ahol gyakorlatilag senki nem, bár már voltak fekete játékosok a ligában, senki nem építkezett még köréjük, senki nem merte, vagy akár nem is szerette volna azt mondani, ugye értető okokból ugye akkor azért még nagyon-nagyon élesen benne volt a rasszizmus ugye Amerikában, hogy tehát senki nem mondta volna azt, hogy én egy fekete játékos köré építek, és igazából ez Russell megjelenésével változott, amikor még mindig nagyon erősen benne volt a rasszizmus így a közéletben, de Russell annyira jó volt, hogy ezt gyakorlatilag át tudta hidalni. És egyébként, hogyha 47 és 56 közötti játékról beszélünk, az egy gyakorlatilag egy nézhetetlen kosárlabda volt, ugye még a támadó idő nem volt, a falt szabályok teljesen mások voltak, ugye azokat 54-ben hozták be gyakorlatilag előtte, hogy mi számított faltnak és mi nem, az gyakorlatilag egy ilyen teljes vadnyugat volt ebből a szempontból a liga. És akkor ugye 57 és 67 között Russell megjelenésével ugye elkezdtek építeni csapatok az afroamerikai játékosokra, az atletikusság egy új dimenzió, legalábbis ilyen szint ugye egy teljes új dimenziót hozott az NBA-be, és ennek a második érának a végére, tehát a 60-as évek közepére már olyan játékosokat láttunk, és itt ebben már ugye Jerry West is benne voltak, ugye a fehér játékos, liga történet egyik legjobb, ugye Russell-el, Wilt-el, West-el, Oscar-el és ugye Baylor-ral. Itt már olyan játékosokat láttunk ezen öt kosaras személyében, akik hát őszintén szinte minden érában jók lennének már. Tehát itt már olyan szintű készség megjelent, ahol már ugye nem az volt, hogy egy kézzel vezetem a labdát, ilyen kézilabdát stílusban, itt már volt azért nagyon komoly tényleg labdakezelés, atletikusság, zsákolások, passzok, dobáskészség, ugye, hogyha Westre gondolunk. Tehát itt már azért nagyon komoly csávok jelentek meg. És akkor ugye 68 és 79 között megint gyakorlatilag hát egy nagy zuhanásról beszélünk, és visszaesett a liga, annak is köszönhetően, hogy ugye 9 csapatról 17 csapat lett hirtelen, viszont a talent mennyiség az még sehol nem volt, ugye nem csak a maihoz képest, de akár a 90-es évekhez képest, vagy akár a 80-as évekhez képest, és itt azért hát egy nem túl szép, nem túl jó kosárlabdát láttunk, ugye ezekben az években nyert például a Washington kétszer, olyan all-time játékosok, akiket nem feltétlenül raknál, ugye feltétlenül nagyon magas helyre, és ugye 11 ABA, tehát ABA csapat is csatlakozott itt ugye az NBA-hez. Nem volt elég tehetségű játékos, és ehhez képest meg nagyon sokan játszottak az NBA-be, tehát a liga szintje kicsit lement. És akkor utána 89-92 között nyilván a Magic és a Bird éra. Ez az, ahol az NBA igazán úgy először kezdett egy globális termékké válni, vagy elindult inkább abba az irányba, amit ugye később Jordan beteljesített a 90-es években, hogy egy totálisan globális eladható termék legyen. Magic és Bird, és ezért is szokták rájuk mondani nyilván, hogy a mai NBA kereső képességének, potenciáljának gyakorlatilag a letéteményesei voltak ők ketten. Rajtuk kívül is egyébként olyan játékosokat draftoltak a 80-as évek első felében, mint Isaiah, Drexler, Hakeem, Jordan, természetesen ugye Stockton, gyakorlatilag Barkley, Ewing, Mellon, tehát hihetetlen talentmennyiség volt. Ezt hívjuk,
most csak hogy szerintem ettől az érától érdemes egyáltalán elkezdeni a beszélgetést, mert
Amúgy volt először... Ezek is érdekesek szerintem, de más szempontból igen.
Igen, mert ott azért az volt, tudod, hogyha ott volt egy szupersztárod az előtti érában, akkor az építkezés meg volt oldva nagyjából. Itt a 80-as években kezdődik az a csapatépítés, meg az a tudatos franchise építés, meg a GM-eknek ez a fajta szerepe, ahol már ténylegesen reagálnod kell arra, hogy a ligában milyen trendek vannak, ahol nem az van, hogy minden nap fel tudod találni a spanyol viaszt, tehát szerintem az egész kérdés, amire a kérdés vonatkozott, az valójában ettől az érától lehet igazán komolyan véve elkezdeni beszélni, és ugye a következő éra, tehát ha a 90-es éveket külön is vesszük, de a következő éra az ilyen szempontból már sokkal profibb volt, és még abba belegondolni, hogy még ebben is olyan lyukak tátongtak, amit mai ésszel így azt mondjuk, hogy miért tátongtak ott ezek a lyukak, miért volt az, hogy a 2000-es évek elején a Spurs az így tudott draftolni, miért volt az, hogy a többiek azok ebben még ennyire le voltak maradva, miközben csak abba voltak lemaradva, hogy Európát még nem figyelték. Szóval, hogy azért ott már szinte évről évre nagyon érdekes kérdéseket tudunk majd feszegetni, viszont szerintem a 80-es évektől kezdődik az a rész, ahol erre a kérdésre, amit kaptunk, igazán elkezdhetjük a válaszadást, és most nyilván nem fogjuk tudni, de hogyha lesz egy ilyen nagy adás, akkor szerintem onnan érdemes elindulni.
Abszolút, és igen, ez egyébként tehát a 80-tól 92-ig ugye a második aranykor az NBA-nek rengeteg későbbi top 100-as oltam játékos jött a ligába, és ez már ugye a 80-as évek végére abszolút beindult, mert akkor ugye már Jordan is gyakorlatilag már pont király volt, és készülődött ugye a nagy dominanciára, hódításra, és ugye ez a 93-tól 2003-ig, ami egyébként egy nagyon érdekes éra, mert a második felére az NBA azért lelassult. És ugye ennek a 93 és 2003 közötti jelenek tényleg nyilván az első fele Jordanról szólt, a második fele azért hát már gyengébb volt, de fontos volt például a 92-es Barcelona olimpiás, erről is tényleg csak egy szót, hogy az globálisan is még inkább megszerettette a kosárlabdát a fiatal játékosokkal, de gyakorlatilag teljes országokkal, és ennek láthattuk utána a 2000-es évek elején a 2004 és 13 közötti érában azt a jótékony hatását, hogy még több nemzetközi tehetség kezdett el áramlani az NBA-ben, ami még a mai napig nem teljesített ki, ugye ebben az utolsó modern három pontos érában, ahol hát a nemzetközi játékosok nyilván rohadtul képzettek, de ők húzzák úgymond felfelé az amerikai játékosokat is, és egyébként is már nyilván Amerikánből is nagyon-nagyon fontos a képzés. Úgyhogy ezek nyilván így a címszavak, és majd ebbe bele tudunk menni tényleg egy akár 2-3 órás adásban is így, és akkor ezekről beszélgetni sokkal részletesebben ezekről az érekről.
Én meg nagyon röviden annyit reagálnék, hogy én valójában bizonyos szempontok miatt lehet, hogy másképp osztanám fel alapból az érákat, mert szerintem 98-ban véget ért egy éra, és 2004-ben elkezdődött egy új, tehát ott mindenképpen ketté venném a D'Antoni fél
szansznál. Viszont akkor 98 és 2004 közötti éra az gyakorlatilag minden idők egyik leggyengébbje. Hát ilyen ez lehet egyébként, mint külön éra.
Ami azt illeti, ezt így is gondolom, és
igen.
És aztán ugye a D'Antoni féle Suns-nak a megjelenése az mindenképpen egy éraváltás számomra, tehát azt nyugodtan lehet oda datálni, és a következő éra az pedig valószínűleg a Golden State Warriors és a Houston Rockets megjelenése, és ezt azt hiszem, hogy ott is húzza azért ez a 2014-es érahatár, mert ugye ott elkezdődött ami már egy meglévő folyamat volt, ott elkezdődött kiteljesedni, úgymond, tehát valójában minden D'Antoniék kezdtek a statisztikai forradalmat, ők robbantották be, de aztán ugye pont D'Antoni volt az, aki ezt csúcsra vitte a Houstonnal, mert sokan a Golden State-hez kötik, de már a második évben a Houston több triplát dobott rá, mint a Golden State, megint D'Antoni volt az. Tehát csak azért, hogy milyen érdekes, hogy igazából szerintem ő fémjelzi igazán a nagy átalakulásokat az elmúlt 20 évből, csak ennyit még így hozzátettem volna. És lehetséges, hogy már új érába vagyunk 2022 óta. Lehetséges, hogy 10 év múlva már azt fogjuk mondani, hogy itt is elkezdődött valami új. De a mai adásunknak viszont itt szakad vége, van még jó pár kérdésünk, úgyhogy még egy órás műsort azt jövő héten is hallhattok Patreon postaláda kérdésekből, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kérdeztetek tőlünk, mi meg hát igyekeztünk legjobb tudásunk szerint válaszolni. Csomó olyan téma is volt, ami ilyen nem de facto választattunk, ugye, és lehet róla beszélgetni, és ezt kultúrált formában ti is megtehetitek nyugodtan bármelyik posztunk alatt, úgyhogy erre bátorítanálok is titeket, kedves hallgatók. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk, jövünk Patreon postaláda, folytatódik lassan az Overreaction második körrel, és majd valamikor ránézünk a rukikra is, meg elképzelhető az NBA díjakra is, úgyhogy bőven lesz tartalom, addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.